Reggeli műszak. Munkajogi podcast. Goda márka.
A mai adásunk témája a kismamák visszatérése aktív állományba, vagy hogy milyen teendői vannak egy kismamának, hogyha vissza szeretne jönni dolgozni, mert a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról már vágyakozik visszalátni a kollégákat, vágyik az új kihívásokra, szeretne újra aktív lenni, dolgozni, és hogy a munkáltató kötelese őt visszavenni, mikor jár béremeléssel esetleg a visszatérés, kell lekövetni a bérrel, ha valami történt az alatt az időszak alatt, amíg a kismama otthon volt a babával, és kérhet-e részmunkaidős foglalkoztatást, és sok egyéb a témához kapcsolódó kérdést fogunk körüljárni. Most Goda Márk munkajogásszal. Hello Márk, jó reggelt!
Jó reggelt, Ákos, szia!
Meddig lehet fizetés nélküli szabadságon a kismama, illetve hogy azt a törvényi keret tehát ki is kell merítenie, vagy pedig azt bármikor megszakíthatja, és visszatérhet a munkahelyére. Mennyire szabad az ő mozgása egy ilyen helyzetben?
Nos, gyermek gondozása céljából alapvetően a gyermek 3 éves koráig jogosult fizetés nélküli szabadságon lenni. Ezt a keretet természetesen nem köteles kimeríteni a munkavállaló, alapvetően nem is köteles igénybe venni, tehát nem köteles fizetés nélküli szabadságra menni, illetve ezt igényelni, de ha mégis így tesz, bármikor dönthet úgy lényegében, hogy ezt megszakítja, és még a gyermek 3 éves kora előtt visszatér aktív állományba.
Mindazokról, akikről most beszélünk, ez ugyanúgy érvényes édesapákra is, mert manapság nagyon sok esetben egyébként nem édesanyák vannak otthon a gyermekkel, hanem mondjuk egy édesapa, nekem is van olyan barátom, ismerősöm, hogy apuka vállalta fel ezt a feladatot, és anyuka pedig úgy döntött, hogy ő megy dolgozni. Nyilván egy rövid ideig ő is otthon volt a kezdetektől, de onnantól férje vitte ezt a projektet.
Természetesen, tehát, hogyha az apuka az, aki ezt a szerepet felvállalta, és a gyermek gondozása céljából otthon van, nem dolgozik, ugyanúgy, ahogy a kismama, bármikor dönthet úgy, hogy ezt a szabadságot megszakítja.
Időközönként egyébként előfordul, hogy a visszatérni szándékozó kismamának jelzi a munkaadója, hogy nem tudják esetleg őt visszavenni, mert nincs szabad pozíció, ami mögött egyébként nem tudom, hogy mennyire lehet az elrejtve, hogy a munkáltató inkább azt a munkavállalót akarja megtartani, akit felvett a kismama helyére, vagy pedig éppenséggel megszűnt a munkaköre. Milyen változások állnak be, vagy állhatnak be, amire esetleg a kismamának fel kell készülnie az alatt az idő alatt, amíg ő odahaza van a gyermekkel?
Még azért, mielőtt rátérek itt a változásokra és a konkrét visszatérésre, azt még hadd említsem meg, hogy 11 néhány évvel ezelőtt a jogalkotó módosította a jogszabályt, mely szerint, ha kismama, vagy éppenséggel az apuka, tehát a gyermek gondozása céljából otthon lévő munkavállaló megszakítja a fizetés nélküli szabadságát, akkor a visszatérését megelőzően legalább 30 nappal erről a munkáltatót tájékoztatnia kell. Mm.
Tehát az nem megy, hogy akkor én jövő héten visszajönnék.
Nagyon régen volt ilyen, nyilván ez számos probléma és kihívás elé állította a munkáltatókat, és ennek kiküszöbölése érdekében a jogalkotó oly módon módosította a jogszabályt, hogy a visszatérési szándékról a munkáltatót legalább 30 nappal korábban tájékoztatni kell, és ez az első hiba, amit én nem ritka esetben látok is, amikor a munkavállaló úgy jelentkezik vissza, hogy egyrészt vagy telefonon beszéli meg a munkáltatójával, de nincs írásos nyoma, nincs erről e-mail, semmi.
Tehát ennek mindig lenni kell akkor?
Én célszerűnek tartom, mert utólag nincs vita, hogy most szólt, visszajelentkezett vagy nem. A másik pedig az, hogy ha van is e-mail, akkor is megfeledkeznek arról gyakran a munkavállalók, hogy konkrét dátumot jelöljenek meg, tehát áprilisban jön az e-mail, hogy kedves munkáltató, akkor én valamikor szeptemberben vissza szeretnék jönni dolgozni. Ez így
túltág.
Túltág, mert nyilván azért a munkáltatónak pontosan tudnia kell, tehát napra pontosan, hogy mikor fogadja a munkavállalót, hiszen ugye...
Hogy melyik az esetek, jön be először.
Hát az már nyilván. Csak azért is, mert jó esetben az ő helyén most éppen ül valaki, akivel közölni kell, hogy ettől a hétfőtől, vagy a következő hétfőtől már nem vagy, mert akit éppen helyettesítesz, az visszajön aktív állományba. És akkor átérve a kérdésedre, hogy igen, mi van akkor, hogyha a munkáltató ugye nem akarja visszavenni a munkavállalót, mert éppenséggel azzal a munkavállalóval szeretne tovább együttműködni, akit a helyettesítésére felvett, de lehet nyilván egy olyan oka is annak, hogy elzárkózik a továbbfoglalkoztatástól, hogy időközben az adott pozíciót ténylegesen megszüntették, átszervezték. Na most azt tudni kell, hogy ha egy munkavállaló úgy dönt, hogy a gyermek 3 éves kora előtt megszakítja a fizetés nélküli szabadságát és visszatér aktív állományba, akkor lényegében onnantól a munkajogi védelme, tehát a felmondással szembeni munkajogi védelme, az megszűnik. Uh-huh. Ugye még a régi munkatörvénykönyve úgy rendelkezett, hogy a munkavállaló a gyermek 3 éves koráig mindenképpen munkajogi védelem alatt tehát áll, tehát akkor sem lehetett neki felmondani.
Ha megszűnt a pozíciója, mondjuk?
Ha megszűnt a pozíciója, pontosan, hanem ilyenkor ugye állásidőn kellett őt tartani, mert a munkáltató ugye a foglalkoztatási kötelezettségének nem tudott eleget tenni, a munkavállalótól megválni pedig rendes felmondás útján nem lehetett, és éppen az ilyen problémák kiküszöbölése érdekében a jogalkotó az új munkatörvénykönyve hatályba lépésével, ami 2012-ben volt, megváltoztatta ezt a jogszabályi rendelkezést, és lényegében ezzel együtt megszüntette a munkavállalóknak az ilyen jellegű munkajogi védelmét. Ami azt jelenti, hogy ha egy munkavállaló a gyermek 3 éves kora előtt úgy dönt, hogy ő vissza szeretne lépni aktív állományba, akkor ezzel együtt vállalja azt a kockázatot is, hogy a munkáltató azt mondja neki, nem tudlak tovább foglalkoztatni, mert átszerveztünk időközben például, és ezt a munkaviszonyt meg fogjuk szüntetni, hogyha visszajössz. Ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen okból eredően zárkózik el a munkáltató a továbbfoglalkoztatástól. Amennyiben ez a munkakör ténylegesen megszűnt, na, ez egy ugye, teljesen legitim eljárás a munkáltató részéről. Bármikor dönthet úgy, hogy egy adott munkakört megszüntet például azért, mert mondjuk európai szinten, cégcsoport szinten ezt a feladatkört egy másik munkavállaló veszi át külföldön. Másik cégnél dolgozó munkavállaló. Ebben az esetben ugye egy munkáltató működésében rejlő okra alapítva mond fel a munkáltató majd a munkavállalónak.
És akkor ennyi lesz csak az indoklásban egyébként? Tehát, hogy amikor az ember visszajön, vagy próbálna visszatérni, és ez a hideg zuhanyként éri, hogy akkor ő tovább nem mehet, akkor ez lesz, hogy megváltozott, amiket most itt mondtál.
Igen.
Igen kacifántosan?
Igen, gyakorlatilag ez lesz a felmondás.
És akkor ilyenkor semmi mozgástere nincs is talán a visszatérni szándékozó.
Sok nincs.
Sok nincs. Egyébként sokan trükköznek ezzel, már mint a munkaadók részéről, tehát a cégek, amikor tényleg az van, hogy hát mi már őt nem fogjuk visszavenni. Találtunk egy szimpatikusabbat menet közben, vagy nem tudom, jobban dolgozik, közben rájövünk, és akkor mégse őt kéne visszavenni, biztos, amikor visszajön, majd gondok lesznek vele, kér még ezt, azt. Tehát, hogy ilyen trükközések vannak, mi a tapasztalat ebből?
Azért a tapasztalat az az, hogy átszervezésre általában csak akkor hivatkoznak a munkáltatók, ha ez az átszervezés tényleg megvalósult, uh-huh. hiszen a munkáltató tudja pontosan azt, hogy vannak esetleg olyan kollégák, akik súgnak ilyenkor a visszatérni szándékhoz a munkavállalónak, hogy figyelj, ezt a pozíciót mégsem szüntették meg, tehát ez elég hamar ki tud bukni. És ezért én azt gondolom, hogy itt kevésbé látom ezt a trükközést. Az viszont viszonylag gyakori, hogy a munkavállalótól azzal próbálnak megválni, hogy lényegében közlik vele, hogy nem tudunk visszavenni, mert nincs nyitott pozíció, holott lényegében azt a munkavállalót akarják megtartani, akit a kismama vagy apuka helyére vettek fel helyettesítés céljából. Na most a probléma ezzel csupán az, hogy a bírói gyakorlat szerint, hogyha valakit felvesznek valakinek a helyettesítésére, akkor ezzel a munkavállalóval alapvetően csak a helyettesítés idejére határozott idejű szerződést lehet kötni. Tehát alapvetően, ha a jogszerűség oldaláról nézzük, akkor ez a helyzet, hogy nem akarunk tovább foglalkoztatni, mert más ül a helyeden, ez így ebben a formában fel sem merülhet.
Amikor mondtad, hogy vannak, akik súgnak a munkahelyről esetleg az adott anyukának, apukának, előfordul olyan, hogy akkor őket például a bíróságon tanúnak beidézik egy-egy ilyen esetre, amikor ez így zajlik, igen. És akkor ennek van-e olyan folyománya, hogy mondjuk a cég azt mondja, hogy te az én dolgozom vagy, nehogy már ellenem valljál a bíróságon. Tehát, hogy ilyen mozgástér ilyenkor valahogy játékba jön, vagy hogy valaki fél, azt mondja, hogy figyelj, ne haragudj, én nem fogok elmenni tanúnak, mert féltem az állásomat.
Tanúvallomás tételi kötelezettség az nem egy kívánságműsor. Az állampolgári kötelezettség, tehát ha a bíróság behív és azt mondja, hogy akkor mesélj nekünk erről a helyzetről, akkor tanúként ezt meg kell tenned.
Nő, de gondolom előtte lehet, hogy beszél egymással a két ember, akinek súgnak és aki súg bentről, és mondja, hogy akkor figyelj, eljönnél hozzám a bíróságra tanulnak, nyilván először kedvesen megkérdezi. Gondolom én, lehet, hogy csak magamból indulok ki, hogy ezt így nem.
Ugye alapvetően annak nincs akadálya, hogy a felek beszéljenek egymással, vagyis a kismama, akit érint az adott kérdés, és a potenciális tanúja beszélgessenek egymással. Ez így önmagában nem kizárt. Az is előfordul nyilván, hogy a munkáltató megpróbál nyomást gyakorolni a vele munkaviszonyban lévő tanúra, hogy na, ha mész bíróságra, azért gondold végig, hogy miket mondasz, hiszen ugye vele mász munkaviszonyban, és nem örülnék annak, hogyha ártanál a cégnek. Hamis tanúzás az bűncselekmény. Ebből kifolyólag ezt érdemes nyilván jól átgondolni és megfontolni, hogy ha a bíróságtól jön, idézelben mondom, a behívó, és vallomást kell tenni tanúként, akkor nyilván az igazat kell elmondani. Nyilván van tanú, aki előzetesen közli, hogy ő nem akar menni, meg nagyon nem szeretne, de ha a bíróságtól megkapja az idézővégzést, akkor azért általában eljönnek.
Mit tehet mondjuk a munkavállaló, hogyha sikerül visszatérnie, de a munkáltató megpróbálja őt, hát valamilyen módon, mint ahogy beszélgettünk már korábbi epizódokban is, hogy azért a munkaadó az sok esetben trükkökhöz tud folyamodni, vannak kreatív megoldásai, hogy hogyan tudja ellehetetleníteni a munkavállalót, és itt ebben az esetben mondjuk azzal, hogy a munkaidőbeosztását módosítja, a munka kezdése vagy a befejezése esetleg nehezen hozható összhangba a gyermek bölcsödei látogatásával, felkapásával, ahogy leadom a gyereket, elhozom a gyereket, tehát azért ezek mind-mind problémát okozhatnak, vagy pedig áthelyezik a munkavállalót egy sokkal távolabbi munkavégzési helyre, amivel jelentősen megnövekszik például az utazási ideje, nehezen tudja megoldani a gyermek elvitelét vagy elhozatalát az óvodából, bölcsödéből. Ilyen esetben milyen mozgásterek vannak?
Ugye az első az az, hogy az együttműködés során munkáltatónak, munkavállalónak figyelnie kell arra, hogy szem előtt tartsák a jóhiszeműség és a tisztesség követelményét. Ugye a másik pedig az, hogy tilos a joggal való visszaélés, ami azt jelenti, hogy tilos a jogot oly módon alkalmazni, hogy az a másik fél jogainak a csorbítására irányuljon. És végezetül, ami nagyon fontos, az 2012-ben került bele a jogszabályba, tehát az új munkatörvénykönyvével egyidejűleg lépett hatályba az a rendelkezés, hogy amikor a munkáltató a munkavállaló teljesítését egyoldalúan határozza meg, tehát elkészíti mondjuk a rá irányadó munkarendet vagy munkaidőbeosztást, akkor ugye a méltányos mérlegelés elve alapján kell ezt megtenni. Ami azt jelenti, hogy lényegében, amikor munkáltatóként elhatározom, vagy meghatározom, hogy mi a rád irányadó munkarend, rád irányadó munkaidő beosztás, vagy éppenséggel kijelölöm a munkavégzésnek a helyét, hozzáteszem azon keretek között, amit a munkaszerződésben meghatároztunk, akkor nekem a méltányolható érdekeidet szem előtt kell tartanom, tehát a személyes családi körülményeidet.
És ezt hogyan tudom én számon kérni, illetve hogyan tudom majd bizonyítani egy peres esetben, hogy valóban velem például nem jóhiszeműen és tisztességesen jártak el. Ennek mi a keretrendszere? Hogyan tudom ezt mondani, hogy elnézést, engem menet közben helyeztek át, akkor ezt a bíróság is megnézi, hogy korábban mennyi volt, most mi lett, a távolság mondjuk, amivel járnod kell.
Nyilván, tehát az ellehetetlenítésnek ugye vannak ilyen formája, amikor kitalálja a munkáltató azt, hogy ezentúl ne 9 órára járjál be dolgozni, hanem mondjuk reggel 8-ra vagy 7-8-ra, egy olyan időben, amikor gyakorlatilag munkavállalóként azzal vagyok elfoglalva,
hogy beadod a gyereket,
beadom a gyereket a bölcsödébe, óvodába, így van. Most ebben az esetben a bíróság azt vizsgálja egyrészt, hogy korábban mikor kezdődött a munkaideje, mi indokolta azt, hogy akkor innentől kezdve mondjuk 9 helyett 8-ra vagy 8-ra rendelték be dolgozni, vagy a munkavégzési helyen változtattak, illetve ha azt látja a bíróság, hogy a méltányos mérlegelés elve sérült, ez azt jelenti, hogy ha adott esetben még lehetett is jogos érdeke a munkáltatónak, hogy a munkavállaló innentől kezdve
jöjjön 8-ra mondjuk dolgozni.
Jöjjön 8-ra, vagy a másik telephelyen végezze ezentúl a munkáját, akkor is azt fogja mondani a bíróság, hogy a családi körülményeire tekintettel, tehát a méltányolható körülményeire tekintettel ilyen munkaidőbeosztást például nem adhatott volna ki, vagy a másik telephelyet munkavégzési helyként nem jelölhette volna ki.
De ilyen esetben, ha már elfajul a dolog addig, hogy akkor azt mondja a munkavállaló, hogy figyeljetek, én nem fogok tudni járni reggel 8-ra, a cég azt mondja, hogy már pedig te reggel 8-ra jössz, a munkavállaló azt mondja, hogy már pedig akkor én ezzel bírósághoz megyek. Jó, akkor menjél bírósághoz, akkor én elmegyek a bírósághoz, ott beidézünk mindenkit. Hogyan tudnak ezek a felek később együtt dolgozni jól, ha a bíróság azt mondja, hogy igenis, vissza kell helyezni 9 órára a munkakezdési idejét mondjuk az adott anyukának.
Nyilván nehezen, és ez azért
tehát megmérgezi. Nem kenyértörésre kerül előbb-utóbb valahogy a sor ilyen esetben, vagy elválnak egymástól?
Előbb-utóbb jó esél, igen, kenyértörésre kerül sor, csak én azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy amikor kenyértörésre kerül sor, akkor milyen csomagról egyeztetnek a felek.
Hát ez fontos, persze.
Igen.
Valószínűleg, ha egy jól regisztrált, adminisztrált munkaviszony van a kismama és az adott cég között mondjuk, akkor ő egy sokkal jobb anyagi feltétellel szüntetheti meg mondjuk.
Nyilván, ha azt látja a munkáltató, hogy a munkavállaló a sarkára állt, bírósághoz fordulhatott esetben, vagy nem is feltétlenül bírósághoz, hanem első körben ügyvédhez,
igen,
akkor én azt gondolom, hogy amikor a felek egyeztetnek esetleg arról, hogy milyen feltételek mentén tudnának megállapodni abban, hogy ezt a munkaviszonyt megszüntessék, teljesen más számokról fognak ilyenkor egyeztetni, mint akkor, amikor a munkavállaló lényegében
hát nem kér
segítséget,
igen, ezen a folyamaton,
és bedobja a törölközőt, mert azt mondja, én ezt így nem bírom tovább, nem is vagyok hajlandó eltűrni, azért más a felállás.
Tehát akkor azért egy általános tapasztalat talán, vagy jó tanács, hogy mindig megéri okosnak lenni, vagy okosabbnak lenni, és nem kell erősnek lenni, és a törölközőt az asztalhoz vágni, és azt mondani, hogy már pedig akkor menjetek a csodába, hanem...
Okosnak lenni, de én azt szoktam mondani, hogy mindig érdemes védekezni. Tehát ne hagyjuk magunkat.
Nyilván egy ilyen podcastben mondhatunk ilyeneket. A kismama egyébként mikor kérheti a felgyülemlett szabadságának a kiadását, mert általában úgy szokták jelezni a visszatérési szándékukat, hogy ekkor és ekkor vissza fogok majd térni, de egyből kérik a szabadság kiadását is, mert például akkor kezdődik a gyermek bölcsödébe való beszoktatása, és hát nyilván ez ilyenkor hektikus, tehát, hogy el kell szabadulni, váratlanul hívnak, hogy vigasztalhatatlanul sír a gyerek, legyen szíves jönni érte, vagy megvigasztalni kicsit, és hát nyilván egy tárgyalásról nem ugorhat fel a kismama, és mondhatja azt, hogy elnézést, sír a gyerek, és én most rohanok a bölcsibe. Tehát, hogy általában itt hogyan tudják ezt rugalmasan megoldani, mi a helyzet itt a szabadságkikérésekkel?
Ugye alapvetően az a jogi helyzet, hogy a kismama, ha visszatér dolgozni, akkor a munkáltatónak 60 napja van arra, hogy a felgyülemlett szabadság kiadását megkezdje. A legfontosabb az az, hogy a munkáltató jogosult a szabadságot kiadni, és a munkáltató az, aki jogosult eldönteni, hogy a szabadság kiadása ezen 60 napon belül mikor történik, vagy mikor kezdődik el.
Tehát valószínűleg nem udvarias gesztus, hogyha a 53, 54, 55, 56. és így a 60. való napra adják, úgy, hogy a kezdetektől pedig dolgozik a munkavállaló. Megtehetik.
Megtehetik, de és nem, nem is mondanám azt feltétlenül, hogy nem udvarias gesztus. Én azt gondolom, hogy ez sok mindentől függhet. Előfordulhat az, hogy munkavállalóként visszajelentkezel aktív állományba, szeretnéd azonban, hogyha a munkáltató a felgyülemlett szabadságodat egyből kiadja, ezzel is kalkulálsz, és a munkáltató azt mondja, hogy nem tudom neked kiadni a felgyülemlett szabadságot egyből, mert pont benne vagyunk egy projektben, szükségünk van a munkádra, szükségünk van az együttműködésedre, ha túl vagyunk a projekten, akkor valamikor a 30x. vagy akár 50x. napon elkezdjük kiadni a felgyülemlett szabadságot. Ezért érdemes akkor, amikor a munkavállaló közli, vagy megbeszéli a visszatérési szándékát a munkáltatóval, erre is kitérni, hogy
ez fontos.
Van-e arra lehetőség, hogy úgy térjen vissza a munkavállaló, hogy egyből kiadásra kerül a felgyülemlett szabadság. Amennyiben a munkáltató erre rábólint, akkor megint csak azt mondom, hogy szerintem legyen erről egy levelezés, egy e-mailezés, legyen nyoma, nehogy az legyen, hogy hónapokkal később mindenki máshogy emlékszik arra, hogy ez a beszélgetés hogy zajlott, és akkor nincs probléma. Viszont ha a munkáltató azt mondja, hogy ha te ekkor és ekkor vissza akarsz jönni, pont zajlik az a projekt, nem fogom tudni neked kiadni egyből a felgyülemlett szabadságot, akkor értelemszerűen, ha mondjuk itt a bölcsődei beszoktatása az egyik szempont, akkor érdemes a visszatérési szándékot,
dátumot
úgy meghatározni.
Tehát vagy visszajövök két héttel korábban, és akkor mondjuk egyből megkapom, és kezdődik a nagy projekt.
Így van, vagy két héttel később.
Így van, és akkor vége a projektnek.
Még a fizetés nélküli szabadság alatt szoktatom be a gyereket a bölcsődébe, és akkor utána.
És akkor ez mindenkinek. Hát ilyenkor valóban lehet, hogy érdemesebb tényleg rugalmasan, mert azért ezt később is talán nagyra értékelhetik ezeken a helyeken. És arról egyébként a bizonyos 7 napról sem dönthet a munkavállaló, amivel elvileg ő rendelkezik. Ugye van ez a mindenkinek járó, amikor azt mondom, hogy én ekkor és ekkor és ekkor szeretnék.
Ebben az esetben nem. Ugye ez a 7 nap, ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor gyakorlatilag a főszabály szerint járunk el. Január 1 és december 31-e között kerül kiadásra a szabadság. Vagyis ezekben az esetekben él ez a 7 napos szabály. Viszont itt egy speciális helyzetről van szó, itt egy felgyülemlett szabadságnak a kiadását, vagy kiadásáról beszélünk, amelyről ugye a jogszabály speciális szabályként úgy rendelkezik, hogy annak a kiadását 60 napon belül meg kell kezdeni. Van más szabály is a szabadság kiadásával kapcsolatban, ami ilyenkor nem él, ugye például főszabály szerint, hogyha munkáltatóként kiadom a szabadságot, vagy munkavállalóként kérem a szabadságnak a kiadását, akkor ezt a másik féllel legalább 15 nappal korábban jelezni kell. Ez a szabály sem él ilyenkor, tehát hogyha a munkavállaló visszajön aktív állományba, akkor nincs szükség arra, hogy a munkáltató őt például 15 nappal korábban tájékoztassa a felgyülemlett szabadság kiadásáról. Bármikor mondhatja azt a munkáltató, hogy akkor holnaptól én a felgyülemlett szabadság kiadását megkezdem.
Márk, ha én elkezdek újra dolgozni, és amikor visszajövök, kezdhetem-e, vagy szokás-e, vagy egyáltalán fontos-e, hogy azzal kezdjem a tárgyalást, hogy akkor beszéljünk a béremről, mert mondjuk az alatt az idő alatt, amíg távol voltam, volt egy jelentős infláció, vagy bármi más egyéb változás, és akkor kezdjünk el akár egy infláció követő béremelést. Tehát ez mennyire gyakori, mennyire van nekem jogom dolgozóként azt mondani, hogy akkor beszéljünk már a pénzről úgy, hogy igazából éppen távol voltam 2,5 évig, és én egyből ezzel szeretném nyitni. Ebben mi a tapasztalat, mi a gyakorlat?
Kérni lehet.
Sőt, kérje is mindenki.
Kérje is mindenki, de alapvetően a munkáltatónak olyan kötelezettsége nincs, mely szerint a munkabért mondjuk automatikusan inflációt követően ki kellene igazítania. Alapvetően itt az a felállás, hogy munkavállalóként ugye akkor jár nekem a béremelés, hogyha a velem azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók körében volt például egy béremelés, vagy hogyha nincs velem azonos munkakörű munkavállaló, akkor azt kell megnézni, hogy volt-e például általános béremelés a munkáltatónál. Most ez is olyan, hogy ugye mit értünk általános béremelés alatt, az, hogy az adott részlegen például, ahol dolgozom, ott volt-e béremelés. Tehát, hogyha én irodai dolgozó vagyok, és a termelésben foglalkoztatott munkavállalók körében volt béremelés, az irodai dolgozók körében nem, akkor értelemszerűen én sem leszek jogosult béremelésre. Viszont ha volt az irodai dolgozók körében béremelés általános jelleggel, tehát a betöltött munkakörtől függetlenül, akkor ezt a béremelést átlagosan a visszatérő munkavállalónak fel kell ajánlani.
Én ezt onnét tudhatom meg dolgozóként, hogy mi történt bent a bérek ügyében, amíg én távol voltam.
Hát egyrészt
erről kéretek hivatalosan egy tájékoztatást, és ezt elmondják, vagy pedig a kollégák pusmusából, a barátok ott dolgozók.
Is. Egyrészt ugye nyilván kérhetek tájékoztatást erre vonatkozólag, de azért az esetek jelentős részében ez kiderül. Tehát hiába mondja azt a munkáltató, hogy nem volt, előbb-utóbb lesz kollega,
persze, hát ez aki elmondja.
Elmondja, hogy amíg nem voltál itt,
hogy igen,
így van.
Hogy mi történt.
Egyszer, kétszer, háromszor emeltek bért.
És akkor én meg mehetek, hogy ez így mégse volna.
Így van.
Mégse volna korrekt.
Pontosan.
Van munkaadó, aki például ugye a felgyülemlett szabadságot még a régi bérrel számolja el, és azzal érvelnek, hogy a szabadságigény ugye még a megvalósult béremelés előtt keletkezett, és éppen ezért ők mossák kezeiket. Ilyenkor van-e mozgástere a dolgozónak?
Hogyne. Ez egy téves felfogás. Találkozunk ezzel időközönként. Ugye a munkáltató logikája abból indul ki, hogy az adott szabadságigény másfél évvel ezelőtt keletkezett, amikor a béreket még nem emelték, és ezért ezen logika mentén a munkáltató azzal érvel, hogy akkor mi az akkori béreddel, amikor ez a szabadságigény keletkezett, azzal a bérrel fogjuk a mostani szabadságkiadást elszámolni. Aha. Így van. Ez a megközelítése azonban téves. Tehát nem az számít, hogy a szabadságigény mikor keletkezett, hanem értelemszerűen azt kell nézni, hogy a szabadság mikor kerül kiadásra. És hogyha volt ezt megelőzően béremelés, akkor minden bizonyossággal mondom azt, hogy a felgyülemlett szabadságot már az emelt bérrel kell kalkulálni.
És akkor erre mindenki figyeljen oda, és erről tárgyaljon is, és eszerint beszéljen. Előfordulhat-e olyan, hogy a munkavállaló esetleg nem ért egyet azzal a mértékkel, amennyivel emelik az ő bérét? És hát nyilván ennek azért illene hangot adni, az ember mégse ellensége a saját zsebének. Szerinte indokolt lenne többet, akár inflációt követően bért emelni, és emiatt nem fogadja el a munkaadó ajánlatát, és azt mondja, hogy na, ugye én így nem kezdem meg a munkát ilyen bérviszonyok között. Itt van-e bármilyen nyomás gyakorlási lehetősége az adott dolgozónak a cég felé?
Ha nem volt mondjuk általános jellege béremelés, vagy azonos munkakörű munkavállalók körében béremelés, akkor ugye azt megbeszéltük, hogy akkor lényegében itt béremelési kötelezettsége a munkáltatónak nincs. Előfordulhat, hogy azt mondja a munkavállaló, hogy én ezzel a mértékkel nem értek egyet, mert az infláció mondjuk legalább a kétszerese volt, és ezért a felajánlott béremelést nem fogadom el. Ezzel csak azért kell vigyázni, mert hogy attól, hogy a munkavállaló valamilyen oknál fogva nem ért egyet a felajánlott béremelés mértékével, az még nem jelenti azt, hogy akkor ő valamilyen úton módon egy magasabb béremelést fog tudni kiharcolni magának. Ugye a munkáltató, ha ajánlatot tesz egy béremelésre adott esetben, akkor ez az ajánlat addig él, amíg a munkavállaló nem teszi egyértelművé adott esetben, hogy azt az ajánlatot elfogadja, vagy éppenséggel nem akarja elfogadni. Ha nem fogadja el, akkor a munkáltatót sem köti már az ajánlata, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve semmilyen szinten nem lesz béremelés. Mert hozzáteszem, egy oldalon a munkáltató nem emelhet bért, tehát ugye ezért is mondja a jogszabály azt, hogy a munkáltatónak ajánlatot kell tenni béremelésre a munkavállaló számára, hiszen az alapbér az ugye a munkaszerződésnek kötelező tartalmi eleme, azt pedig módosítani csak akkor lehet, ha mind a két fél ezt akarja, magyarul a munkavállaló ehhez hozzájárul.
Mindannyian tudjuk, hogy azért, amikor egy kisgyermek az ember életébe érkezik, eléggé felbojdul az élete, és pláne, ha még úgy dönt az ember, hogy akkor elkezdi újra már a munkát is, akkor azért vannak váratlan dolgok. Mi mindent kérhet például egy ilyen esetben a munkavállaló? Tehát kérheti a részmunkaidőt, vagy hogy egy kicsit többet legyen távmunkában, távol az irodától, de ugyanúgy elvégzi a munkát, mert mondjuk a gyerek körül kell lennie, váratlanul mindig belázasodik, bármi egyéb probléma van, szóval hogy itt mekkora mozgástere van egy dolgozónak, hogy mit kérhet, vagy mit kérjen akár, hogyha tényleg ilyen helyzetben van.
Hát kérni kérhet, de nem muszáj kérni, azt azért hozzáteszem.
Persze.
De például kérheti a gyermek 4 éves koráig, illetve 3 vagy több gyermek esetén, ugye a gyermek 6 éves koráig a részmunkaidőben történő foglalkoztatását, méghozzá az általános teljes napi munkaidő felének megfelelően. Az, ami azt jelenti, hogyha egy 8 órás munkavállalóról beszélünk, tehát egy olyan munkavállalóról, akit eddig teljes munkaidőben foglalkoztattak, akkor ő például kérheti, tehát a 4 órás részmunkaidőben történő foglalkoztatását. Ezt a kérést a munkáltatónak teljesítenie kell. Hozzáteszem, hogy ilyen esetben a munkavállalónak a kérését például nem kell indokolnia. Elegendő, ha azt mondja, én eddig 8 órás voltam, szeretnék a gyermek 4 éves koráig, vagy mondom, hogyha 3 vagy több gyermeke van, akkor a gyermek 6 éves koráig 4 órában dolgozni. De nem olyan rég kiegészült a munkatörvénykönyve olyan rendelkezésekkel is, mely szerint a munkavállaló gyermek 8 éves koráig, kivéve ugye a munkaviszony első 6 hónapját, de ezt követően, tehát a gyermek 8 éves koráig kérheti például a munkavégzés helyének a módosítását, a munkarend módosítását, illetve a távmunkavégzésben vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatását. Itt is visszaköszön a részmunkaidő, mint az
igen,
általam előbb említett szabályban. A különbség az, hogy miközben a gyermek 4 éves koráig, vagy mondom 3, illetve több gyermek esetén a gyermek 6 éves koráig, a munkáltató köteles a teljes napi munkaidő felének megfelelő időtartamban foglalkoztatni a munkavállalót, anélkül, hogy a munkavállaló kérését indokolni köteles. Ezzel ellentétben ez a szabály ez arról szól, hogy mondjuk bármilyen részmunkaidőben történő foglalkoztatást kérhetek, mondjuk 8 óra helyett 6 órásban, viszont ebben az esetben a munkavállalónak a kérését indokolnia kell. Hogyha kéri mondjuk a távmunkavégzésben történő foglalkoztatását, akkor ezt a kérésben indokolni köteles a munkavállaló. A munkáltatónak pedig 15 napja van arra, hogy írásban nyilatkozzon, reagáljon erre a kérelemre. Ennek ugye vagy helyt adhat, illetve azt elutasíthatja. Most tudni kell azt, hogyha a munkáltató a kérelmet indokolatlanul elutasítja, vagy nem reagál 15 napon belül a munkavállaló kérésére, akkor a bíróság ezt a hozzájáruló nyilatkozatot pótolhatja.
Az általános tanulság talán mindebből az, hogy az embernek tényleg jó végig gondolni, hogy melyek a jogai, melyek a kötelességei, és alapvetően, hogyha ezekkel tisztában van, akár abból, hogy végighallgatja ezt a podcastet többször, és akkor kijegyzeteli magának, hogy ezt is tehetem, ezt is tehetem, ezt is tehetem, erre jobban figyeljek, amarra jobban figyeljek, akkor azért mégiscsak a saját igényei, elvárásai és életritmusához és a megváltozott körülmények körülményei, ugye a gyermek és a munka egyszerre, hogy jelen van valaki életében, ez jobban tudja igazítani, és kényelmesebben tudja faragni azokat a kereteket, körülményeket, amiben neki működnie kell jó néhány évig, és talán egy kicsit kiegyensúlyozottabban lehet, ami gondolom jó anyukának, apukának és a gyermeknek is, egy nagyobb biztonságban és kevesebb stresszel lehet ezeket az időszakokat átvészelni, ami hát tudja mindenki, hogy ezért ezek turbulens időszakok tudnak lenni. Van-e még valami, amit ehhez hozzá kellene tennünk, Márk? Mit gondolsz, végigfutottuk teljesen?
Szerintem szépen végigmentünk a témán, ami lényeges volt, azt megbeszéltük.
Úgyhogy annyit tudok már csak hozzátenni, hogy mindenki iratkozzon fel a csatornára, aki szeretne még további munkajogi ügyekkel találkozni, tanácsokat kapni majd. Úgyhogy Márk, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszéltünk, és folytatása hamarosan következik.
Ákos, köszönöm a beszélgetést.
Reggeli műszak. Munkajogi podcast. Goda Márka.
Esperes Stúdió.